Kérem, hogy lapozzatok Bibliáitokban a Pál apostol első levele a Tesszalonikai gyülekezethez, első rész, 5. verséhez. Pál apostol a Tesszalonikai gyülekezethez írott első levelének első rész, 5. versétől olvassuk Isten igéjét a 10. versig. Így hangzik Isten igéje a Krisztus követésről. Az ige szakaszban két dologra érdemes figyelnünk. Arra, ahogy Pál követi Jézus Krisztust, és arra, ahogy a frissen megtért, gyakorlatilag szinte egy esztendős tesszalonikai gyülekezetről ír Pál apostol, amilyen szinte egy-másfél év alatt, amilyenné vált, amilyen hatást kifejtett ez a fiatal, nagyon fiatal gyülekezet. Természetszerűleg vannak itt előzmények, ezt meg fogjuk nézni, hogy milyen anyagból gyúrta az Isten ezt a gyülekezetet, ez sem mindegy. Szóval ez a Krisztus követő szív, lelkület, szellemiség és annak a gyümölcse rajzolódik előttünk az 1 Tesszalonika 1, 5-10-ig. Így hangzik Isten igéje. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakkal jutott el hozzátok, hanem erővel, szentélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Akhájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogyan tértetek, és miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljátok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Nagyon erőteljes, dinamikus ige szakasz. Tudjuk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből 16. 17. fejezet, és a 17. fejezet az, amely a tesszalonikai gyülekezetnek a születéséről szól, hogy Pál, Szilás és Timóteus, de nagy valószínűséggel még Lukács is az orvos velük volt, és talán még egy-két utitárs, de bizonyossággal állíthatjuk, hogy Pál, Szilás és Timóteus ott voltak ebben a missziós csapatban hárman, és mivel a apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében elkezdődik ez a mi típusú kommentár, hogy mi ott vagyunk, mint egy jelezve, hogy akkor már Timóteus, vagy a csapattal ott volt Lukács, az orvos is. Ezért talán ő is velük van ebben a missziós szolgálatban. Krisztus után 51-ben járunk, Pál második missziós útján vagyunk. Az első missziós út egy rövidebb út volt, főként azokat a területeket érintette, ahol tudatában voltak Antiókiában annak, hogy a jeruzsálemi üldözés miatt hova mentek szét keresztények. Az első úton azokat a városokat látogatta meg Pál apostol, Barnabásról. Tudta, hogy már vannak keresztények az üldözés miatt, oda letelepedtek azokban a városokban, és oda ment az apostol a gyülekezeteket alapítani, plántálni az Isten szent lelkének küldetése alapján. Az is fontos, hogy maga a város Tesszalonika a Via Egnatia út vonalon van, ez 1100 kilométeres római út volt, egészen Isztambultól a tengerig, és használt ezt az infrastruktúrát az evangélium hirdetésére, küldetésére. Ezeknek a városoknak, ennek az útnak mentén jelentős és nagy városok voltak. Ilyen volt Tesszalonika is, amely a második olyan város volt Macedónia területén, ahova az evangéliumot Pál apostol konkrétan az Isten kijelentésére vitte, hozta át Európába. Ugye Filippi volt az első város, erről az Apcsel 16-ban olvasunk. A városba, amikor beértek az apostol, az első dolguk, amit megnéztek, hogy vannak-e zsidók ebben a városban. Nagy számú zsidó közösség élt, ezt onnan tudjuk, hogy zsinagógájuk is volt a zsidóknak, még Filippiben kevés zsidó élt, istenféle emberek azonban voltak, Lídia is ilyen volt, és szokás szerint ilyen helyeken, egy szabadtéri helyen gyűltek össze imádkozni, és Filippiben Pál apostol utána érdeklődött, végzett egy kutatást a településre érkezve, hogy hol vannak olyan emberek, akikben munkálkodik az Isten, akik imádkoznak. És amikor Tesszalonikába érkezik, nyilván azzal a felelősséggel megy a zsinagógába prédikálni, három szombaton keresztül is, hogy keresi azokat, akik imádkozni jönnek össze, és valamilyen fajta Isten félelem van az életükben. Pál apostol tehát különbséget tesz a megmentett, üdvösséget nyert ember, és a vallásos, vagy Isten kereső ember között. Nem gondolja azt, hogy mert van valakinek egy zsidó vallása, azért neki nem kell hirdetni az evangéliumot. Nem gondolja azt, hogy valaki van egy vallásfelekedeti címke, és ezért akkor ő jól van úgy, ahogy van. Nem köt hamis kompromisszumokat ökumenikus jelleggel, hanem ő az evangélium képviselője, és átjárja a szívét az a fájdalom, hogyha nem hallják az evangéliumot, elvesznek. És ha meg nem térnek, ha Krisztusban nem hisznek, és újjá nem születnek, el fognak veszni. És mikor bemegy Tesszalonikába, és három szombaton keresztül vitázik a zsidókkal, és hirdeti nekik, hogy a názáreti Jézus Krisztus a Mesiás, és igazolja nekik, bizonyítja nekik az írásokból, hogy a Mesiásnak szenvednie kellett, és ez a szenvedő Mesiás a názáreti Jézus Krisztus, és pontosan beteljesedtek a Krisztusban, a Jézus Krisztus életében azok az események, amelyek az ószövetségi proféciákban a Mesiásra vonatkoznak, és a názáreti Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt, hogy örök életünk legyen, és hirdette nekik, hogy hiszitek-e? És akkora balhé lett a városban. Prédikált, és képzeljük el, hogy a zsidók, mikor meglátták, hogy közülük néhányan megtérnek, az istenféle zsidók közül tömegével térnek meg, és gazdag asszonyok is megtérnek, gazdag görög asszonyok, valószínűleg vezető görög képviselőknek a feleségei, jómódú görög kereskedőknek a feleségei megtérnek, akkor a Biblia azt mondja, elkezdtek irigykedni. És egy nagy csődületet támasztanak, és Jázon, aki rokona volt Pál apostolnak, a Jázon házában a missziós csapat, ő fogadja Pál apostol, a rokonához megy. Tehát ott van a szállás, főhadiszállása a missziónak, és onnan indul ki. Csődületet támasztanak a zsidók, és ezek az irigységtől fűtött emberek, és nagy botrány van a városban. Nagy balhé van belőle. Megkérdezem tőled, ha mi prédikálnánk az evangéliumot Debrecenben, mondjuk bemennénk a nagy templomba. És elkezdenénk hirdetni, hogy aki nem tér meg, és nem születik újjá, aki nem vetti hitét Jézus Krisztusban, az elkárhozik. És nem azért mondjuk, hogy baptisták legyenek, hanem azért mondjuk, hogy üdvözüljenek. És mondjuk a nagy templom, vagy a Szent Anna templomba, vagy most mondhatnám azt, hogy a Szappanos utcai imaházba, hogy valaki jönne ide hozzánk, hogy teljesen értsük, hogy nem a lényeg a hely, hanem a szellemiség, a gondolkodásmód, és hogy tömegével megtérnének. És akkor őket elkezdenék ott üldözni, hogy elhagytad a vallásodat, meg mit kezdte olyan komolyan menni. És elkezdenék az emberek tüntetni a Kossuth téren, hogy itt vannak ezek az evangélisták. Hát ez borzasztó, te lenne a sajtó meg a média azzal, hogy milyen borzalmas, gonosz emberek ezek, az egész világot felforgatják. Amerikának minden felfordulás van. Hát ez az evangélium munkája. Pál apostol átél egy döbbenetes dolgot, ahogy belép Európába. Ahogy átlép Európa határát, ha eddig volt az apostol a baja, ezután aztán lett. Soha olyan feszültséget és terhet, nyomást és problémákkal nem találkozott az apostol eddig missziós tevékenysége folytán, mint amivel találkoznia kellett Európában. Az első városban a római polgárként Filippi, amely egyébként egy római település volt, akit a rómaiak fejlesztettek fel, jól megverték. Pusztán csak azért, mert prédikálta az evangéliumot. Aztán biztos, hogy biztos a legmélyebb tömlözbe bevágták. De arra fakadt. Szilással együtt. És azt mondja Pál, a macedóniai, tehát a macedóniai az Európa térség, ahol belép az evangélium, világosan Isten vezetése nyomán, hogy a testünknek és a lelkünknek nem volt nyugta, mióta átjöttünk Európába. Szóval annyit bántanak, szorítanak, szorongatnak bennünket, hogy kívül gyötrelem, belül pedig félelem szorongat bennünket. Ha belegondoltok, hogy így gondoljuk, elkezdünk prédikálni, és Budapesten a parlament előtt tüntetők gyülekeznek össze, hogy mégis csak borzasztó. Hát itt vannak ezek, akik felforgatják a világot. Hirdetik a Jézus Krisztust. Borzalmas. Mit gondolnál? Hát biztos te is végül, jó csinálok. Hát most jót tettem ezekkel a drágákkal, gondolja Pál. Már Korintusba jár, mikor írja ezt a levelet, és még mindig zaklatott és szorong, hogy vajon kibírták-e. Hát néhány hónapja tértek meg. Annyira aggódik a tesszalonikai gyülekezetért, a fiatal tanítványokért, hogy visszaküldi Timóteust. Aténból azt mondja Timóteus, figyelj, menj vissza hozzájuk. Nagyon aggódok, hogy egyáltalán tudják-e ezt értelmezni. És akkor Pálnak is át kell harcolnia magában, hogy amit ő prédikál, meg ahogy csinálja, az jó-e? A tesszalonikai gyülekezetnek írja az első levélben, hogy meggyőződésem, hogy Isten igét hirdetjük. És nem emberi gondolatból hirdetjük, hanem Isten szellemével prédikáljuk. Nem véletlen kellett ezt Pál apostolnak magában is tisztázni, megvallani, és kifejezni a gyülekezetnek is, hogy nem az a baj, nem az üzenettel van baj, és nem a hozzáállással van baj, hanem bizony az evangélium megütközést támaszt a világon. És mondja Pál, hogy mondtam nektek, mikor ott voltam a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy balhé lesz. Hogy üldözni fognak titeket. Mert akik üldözték a Názáreti Jézust, azok titeket is üldözni fognak. Nem vagyunk-e túl udvariasak? Vagy esetleg néha gyávák? Pál nem kereste a balhét. Ő nem akar balhét. Ő egy dolgot akart, hogy az emberek megmeneküljenek és örök életet nyerjenek. Ő nem akart nagy minisztrit. Egy helyen sem olvasod, hány tagú gyülekezetek születtek. Nem olvasod a Bibliában, hogy mekkora gyülekezetem volt. Ennyien vannak itt, annyian vannak ott, ennyi az adakozás. Nincs róla szó, mert nem ez volt a lényeg. Pál abban gondolkodott, hogy az egy elveszem. Ő látta a lelkeket, az elveszett lelkeket, és letette az életét Isten kezébe. Ez a lelkület, ez a tűz volt benne Pál apostolban, és ez hatott ki a gyülekezetre, és az új hívőben is ez lett. A tesszalonikai új gyülekezetnek a tagjaiban, a tanítványokban, ez a lelkület, ez járta át őket, ez az Isten szellemétől való lelkület. Azt mondja Pál, hogy a követőinké lettetek, és az úré. Mit is jelentenek tehát Pálnak a szavai, amit ír itt ebben a szakaszban? Láttuk, hogy hogyan hirdették, nézzük, hogyan fogadták, hogyan adták tovább az evangéliumot ezek a keresztények, ezek a tanítványok. Azt mondja Pál, hogy hozzátok nem csak szavakban jutott el az evangélium, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal. Miért? Hát mert Pál így prédikálta. Egy. Kettő pedig, hogy talált olyan embereket, akik nyitottak voltak. Nem Pál nyitotta meg a szívüket, hanem volt ebben a városban egy csomó olyan ember, aki kereste az Istent. A Biblia azt mondja róluk, hogy istenfélők voltak. Csak még nem ismerték az Istent. Különbséget tesz a Biblia, az Isten félő ember, aki tiszteli az Istent, tiszteli Isten beszédét, igét. Azért mentek a zsinagógába a görögök is, mert az egyik az élő Isten tisztelték. De ez a tisztelet még nem mentette meg az életüket. És azért volt ekkora gyümölcse az evangélium hirdetésének hirtelen, mert már el volt készítve egy nagy számú népe az Istennek, akik fel voltak készítve arra, hogyha majd hallják az evangéliumot, megtérjenek. Ha majd valaki hirdeti nekik igazán az evangéliumot, úgy, hogy megvalósult Krisztusban, akkor felismerik, Ugye az Isten nem csak vitrínből lehet nézni, hanem lehet az élő Istennek kapcsolatba és közösségbe kerülni. Mert a Krisztusban áttörte az Isten az eget és a szellemi hatalmasságot megszégyenítette, és egészen közel jött az emberek világához. Tehát ezért volt ekkora gyümölcse az evangéliumnak, mert már volt Istennek munkája abban a városban. Maga a zsidó hit, az egyisten hit, az ószövetségi hit előkészített embereket a szellemükben. Sok esetben a vallásos embereknél is ezt lehet látni, hogy van bennük istenfélem. Gyakorlatilag, ha beszélgetsz velük, tiszteletre méltó az az életvezetés, beszédmód, gondolkodásmód, ahogy viselkednek. És mi néha azt mondjuk, hogy de jó. Csak ez még nem üdvözít. Csak a Názáreti Jézus Krisztus üdvözít. És csak az üdvözül, aki az életét odaadja a Krisztusnak. És fogadja a bűnbocsánatot, a kegyelmet. Pál nem mondta azt nekik, hogy ó, olyan aranyosak vagytok. De végül is nektek nem is kell prédikáljak. Ti már istenfélők vagytok. Hát megyek tovább. Kározzatok el így. Ilyen istenfélő módon. Pál nem ezt mondja. De figyeljetek, ti keresitek az Istent. És akkor most mondom nektek, hogy eljött az Isten. Ti keresitek az Istent, és most mondom nektek, Isten rátok talál. És amikor hallják az evangéliumot, ezek az Isten kereső lelkek boldogok lesznek, örömmel fogadják az igét. Pál apostol erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal telve hirdette az igét, és ezek a személyek így is fogadták az igét. Készek voltak. Tehát hiába hirdette volna Pál erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal az igét, ha nem lett volna, aki befogadja. Így van? Máshol, Aténban például, ez a Pál apostol prédikál, nem is olyan sokkal később, tehát néhány nap telik el, vagy egy-két hét, és prédikál Aténban, és ott hát néhány ember szédelget utána, hogy hát még beszélgessünk. Beszélgessünk, mert úgy jónak tűnik, amit mondasz. Mennyire így van, látjuk, hogy az evangélium, amikor hirdetjük, azoknak is, akik Isten félők, de még nem ismerik az Úr Jézus személyesen, fel kell ismerni, hogy lehet az Isten dolgozik bennük, és arra vár az Isten, hogy te, aki ismered Jézus személyesen, mondd meg nekik, hogy figyelj ide, nagyon aranyos vagy, hogy te jársz rendszeresen ide, meg oda, meg amoda, meg táborokba, meg minden, de elkározol. Mert te még nem adtad Jézusnak az életedet. Neked Jézus, hogy hallottuk, zseb Jézus. Csak egy szertartás, egy vallás. Opció az életben. És azért jársz oda, ahol jársz, mert tudod, hogy egészen Istennek kéne adni az életedet, és ezt még nem akarod. De mivel nem akarod egészen az életedet Jézusnak adni, ezért nem jársz semmit. Pál nem szégyelte az evangéliumot, bár amikor balhé volt, mondja, hogy hú, mibe vittem ezeket. És akkor mondja, hogy de meggyőződésem, hogy amit mondtam és amit tettem, az nem öncélú beszéd. Az nem kitaláció, hanem az Istennek üzenete. Ezt jelenti Szentlélekkel, erővel és teljes bizonyossággal hirdetni az evangéliumot. Bizonyos vagyok abban, hogy amit hirdetek, az nem az én kitalációm. Az én életemet is megmentette, és csak Jézus Krisztus által van üdvösség, és nincs más út. És ez nem egy elméleti tudás, hanem hit. Élő, üdvözítő hit a Jézus Krisztusban, ami Úrunkban. És azt mondja Pál, hogy ti pedig, kedves tanítvány testvéreim, Tesszalonikában, ami követőinké lettetek, és az Úréi. Pál apostol elkezdte Jézus Krisztus követni, és ez lett az eredménye. Ha valaki Jézus Krisztus követi, akkor ez az eredménye. Nincs lájtos kereszténység. Csak testi kereszténység van, vagy szellemi. Tehát aki bement egy lájtos életbe, egy híg életbe, az nem tapasztalja az Isten szellemének erejét, mert Isten szellemének ereje az evangélium környékén munkálkodik. Az evangéliumhoz kell az Isten ereje, mert az evangéliumban van Isten szabadítása benne. És minden egyébhez nem kell. Azt lehet csinálni szent szellem nélkül is. Lehet csinálni Isten erő nélkül is. De embereket üdvözíteni, megmenteni, csak az evangélium ereje által lehetséges. Isten ezt adta. És Pál ezt tudta. És amikor fogadták az evangéliumot, azt mondja a Pál, hogy ti is követőink életetek. Láttátok, hogy mi követjük Jézust, hogy mi képviseljük közöttetek, hogy Názáreti Jézus Krisztust, és ti is olyanok lettetek. Megkérdezem tőle, amikor beszélgetsz emberekkel. Szeretnéd-e olyanok legyenek hívőként, mint ahogy foglalkozol velük? Vagy magamtól? Tehát ahogy viszonyulunk az emberekhez, amikor szolgálunk feléjük, azt látjuk-e jónak, hogy egy olyan kereszténységet mutatunk be, amit szeretnék, ha ők is követnék? Mert Pál egy olyan kereszténységet mutatott be nekik, amit érdemes volt követni, és amelyben megvolt az isteni erő. És azt mondja az írás, hogy a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Pedig azt mondja, sok zaklatást éltetek meg az evangélium miatt. És milyen csodálatos, látjátok, hogy amikor valaki megtér, új életben jár, és elfogadja Krisztust, az kész a szenvedést is elfogadni. Nem akar már más életet. Krisztust akarja követni. Az Úrral akar érni. És azt mondja Pál, hogy a ti életetek, az élet, amely bennetek teret nyert, az példává lett sokak számára. Sőt, azt mondja, hogy Macedóniában, tehát az európai térség északi részén, ahol Pál belép, és Akhájában, ez a déli rész, itt található Korintus, és eljutott. Azt mondja, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde. Mit jelent tehát követni Krisztust? Az, hogy tőlem és tőled tovább terjed az Úr igéje. Amen. Ha követem Krisztust, akkor terjed az ige rajtam keresztül. Egy olyan gyülekezet, amelyet Krisztus hozott létre, az arról ismeretes, hogy az ige, amely által létrejött, az képviseli mások felé is. Nagyon érdekes lenne megnézni, hogy az apostolok cselekedeteiről a könyvben milyen városok vannak, ahol úgy tűnik, hogy Pál nem prédikált, és később lett gyülekezet. Nagy valószínűséggel ezek a gyülekezetek plantálták azokat. Majd fogok is mutatni, ha időnk engedi, egy ilyen képet, ami a több hullámban induló gyülekezet plantálásokat mutatja. A Pál munkája indította el, és aztán több generációs gyülekezet plantálók jöttek elő. És azt mondja Pál erről a gyülekezetről, hogy az élő és igaz Istennek szolgáltok, és várjátok a mennyből Jézust. Azaz, ott van mennetek az örök élet reménysége, nem a földi dimenzióban vagytok beragadva, nem a földi javak töltik el a szíveteket, az elméteket, a gondolataitokat, nem a karrier, nem a földi munka és tevékenység, nem a családotok, hanem az élő Isten. Krisztus várjátok vissza. Ez számotokra a legfontosabb. És ha belegondolunk, hogy mekkora kihívás ez, és hogy bele tudunk aludni az életbe, akkor megdöbbenünk. És hogy el tudunk aludni és testvedni a szellem életünkben, akkor ez egy megrázó dolog. És Pál azt mondja, ez a fiatal gyülekezet úgy megragadta őket az Úr, hogy ez az örök élet reménysége ott volt bennük. Ugye a zaklatás, azt mondja az írás, hogy nyomás, szorongatás, szorítás, gyötődés, megpróbáltatás jelent. És furcsa ez, ha belegondolunk, mert átélünk ilyeneket, nem? Néha, hogy beszélgetünk emberekkel, bizonságot teszünk, és nem mindig úgy fogadják, hogy mosolyogjanak ránk, hogy jaj, de jó, köszi, azonnal megtérek. És akkor Pál mondja, hogy átélem ezt a szorongást belül, hogy mi az Isten akarata, hogyan tegyem, hogyan szolgáljak, jó-e, ahogy teszem, így kell-e, ez lett a következménye, vajon ez így rendben van-e? És ez nem rossz. Mi nem szeretjük az ilyen érzéseket, ezeket a gyötrődéseket. Igaz? Nem szeretjük. És néha azt gondoljuk, hogy ez nem az Istentől van. De benne van a keresztény életben is ez a fajta gyötrődés, amikor keresed az Isten akaratát. Meg akarod érteni, hogy mi az Isten akarata, most merre menjek, milyen döntéseket hozzak, jó döntéseket hozok-e? Keresem az Urat. És Pál mondja, hogy benne volt, ő benne is. Hogy tudta, hogy Isten küldte oda, de azt nem gondolta, hogy ekkora balhé lesz belőle. Ezt nem gondolta. És azt mondja, kívül szorongattattak, testi szorongás, szenvedésért bennünket, belül pedig ott volt bennünk, azt mondja, a félelem. A 2 Korintus 7.5-ben beszél erről egyébként, 2 Korintus 7.5. Megérkeztünk Macedóniába, mondja, amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma nem volt a testünknek. Értjük? Tehát mentek, prédikáltak egy jót, hazamentek Jászon házába a rokonhoz, hogy kicsit lepihenjenek, meg egyenek valamit. És ahogy leültek egy kicsit, még meg sem melegedett a szék, valószínűleg nem szék volt, de vegyük azt, és már jött a csődület, a tömeg. Már menteni kellett őket kifele, hogy balhé ne legyen. Hol van ilyenkor Isten? Hát nem, a munka után nem édes a pihenés? És már szaradni kellett a következő városba. És akkor Pál azt mondja, hát jó, akkor itt is van zsinagóga, megyek oda. Sírja a küzdelmet Pál, hogy ott is meggyőzte a lélek, hogy jó úton vagyunk. Tehát hiába volt balhé, mondta az Úr Jézus, hogy aki engem gyűlölt, titeket is gyűlölni fog. Valószínűleg Pálnak ez a gyötrelem, mert végig kell játszani az életében. Hogy elrontottam? Hát én nem ezt akartam, hát én nem balhét akart, ugye? Nem akart veszekedni a zsidókkal, hogy szerett őket, azt mondja, hogy még az üdvösségemet is odaadnám, hogy megmeneküljenek. Hát azért ment, nem balhét csinálni ment oda, nem szétszakítani ment a zsinagógát, mégis szétszakadt a zsinagóga, de nem Pál szakította szét, hanem ők maguk, mert elutasították Krisztust. És persze, hogy ez nehéz volt feldolgozni. És akkor ment a következő városba is, és ott is azt mondja, hát nincs más lehetőség, menjünk a zsinagógába. Ott is vannak istenkereső emberek, istenfélő emberek, akik még nem üdvözülnek. De van valamiféle hitük. És ugye Bérában nemesebb lelkőeket talált, ott is folyamatosan ment a beszélgetés, keresték az urat, és akkor néhány jó akaratú ember visszaszaladt Tesszalonikába, és mondta, figyeljetek már, itt van valami rabbi, ez itt olyan dolgokat tanít, amit még eddig nem hallottunk. Na, adunk mi neki! Gyerünk! Tesszalonikából páran átszaladtak. Bérában, ott is balhé! Onnan is lehet szaladni. Azt mondják Pálnak, hogy figyelj, ezen az úton menjél Aténig. Megsállj, mert ezek szétszednek. És jó látni, ahogy Pál gondoskodik az új gyülekezetekről. Nagy valószínűséggel Tesszalonikából elküldi vissza Timóteus, hogy menj el Filippibe, nézd meg, hogy vannak. És azt mondja neki Timóteusnak, hogy erősítse el a hitüket. Aztán Timóteus megérkezik Aténba, mondja, Timóteus, fia, menj vissza Tesszalonikába, mert aggódom értük. Még néhány hónapja tértek meg, friss keresztények, és tudod, milyen balhé volt ott? Hogy vajon kibírták-e? Nagyon aggódom értük, hogy vajon ez a friss gyülekezet, ez az új, ezek a fiatal tanítványok, vajon azt az ellenállást, azt az ördögi gyűlöletet, amely csak azért támadt rájuk, mert hisznek Jézus Krisztusban. Ők semmi rosszat nem tettek. Nem loptak, nem csaltak, nem hazudtak, nem beszéltek senki ellen. Nem mondtak semmi rosszat. Nem valami ellen beszélt Pál apostol. Nem azt mondta, hogy rossz a zsidó vallásotok. Azt mondta, ha miben hisztek, az a Krisztus. Te, amit prédikáltok, az Krisztusról szól. Hát értsétek meg, beteljesedett. Hogy a vallás, amiért jöttök, az élet lehet a Krisztusban. Ezt menj Timóteus, bátorítsad őket, segítsed őket. És akkor nyilván Pál egyedül maradt Aténban. Mert szétküldte a csapatot, mindenkit a sok új gyülekezetbe küldött, akik érettebb keresztények voltak, hogy egyébként Timóteus is olyan 3 éves keresztény lehetett, nem volt annyira nagy múltja. Nagy valószínűség egy zsidó hívő asszonynak a gyereke volt, tehát Biblia ismeretben, az Ószövetség ismeretében jártas fiatalember lehetett. Mindjárt tesszalonikai gyülekezetben is voltak azért néhányan, akik legalább az Ószövetség ismeretével rendelkeztek, és erre tudott építeni. Nyilván az evangéliumi gyülekezetben aztán, meg hát ezek az istenfélő zsidó görögök is ugye hallották, igen hallgatók voltak, tehát valamilyen ismerettel már rendelkeztek a profétákból és az írásokból, és erre már lehetett építeni. Tehát az új gyülekezetben nem teljes tudatlanságban voltak az ige szerint, hanem ez megelevenedett Krisztusban számukra. Szóval mindenféleképpen gyötrődtünk, azt mondja Pál, kívül harcok, belül pedig félelmek. Az Abcsel 1-8 konferencián bizonyságot tett egy ukrán fiatalember, akivel egyik étkezés során beszélgetni is beszélgettünk, és mondott egy nagyon megdöbbentő történetet a saját életéről. Mondja, hogy ő Kelet-Ukrajnában élt a családjával, az orosz határ közelében, és dicsőítésben szolgált, meg missziómunkában szolgált a gyülekezetben, megnősült, válták is az első gyermeküket, és teljes szívvel, ami szabadideje volt, mind az Úrnak szentelte. A Isten imádat, a dicsérete és az evangélium munkájának szentelte. De még nem volt saját háza. És már jött a gyerek. A testvérek a gyülekezetben mondták neki, hogy lassítani kell. Még a vezetőségi alkalmon is megfették, hogy többet kéne foglalkozni a családoddal. De a feleségével egyek voltak ebben a szolgálatban. Megáldott őket Isten, azt mondja, vettek is panellakást. És nagyon örültek. Szolgálták tovább az Urat. Jött a háború, földeltette egyenlő a panellakást, meg a testvérek kertes házát is. Két bőröndel, meg egy babakocsival indultak Lengyelországba. Ő is, meg a többi testvér is, aki őt kritizálta. És akkor magába föltette a kérdést, minek van értelme az életben? Mit hoztam el Kelet-Ukrajnából? Amit nem vehetett tőlem senki. Minden átélést és megtapasztalást, amit az Úr mások életében végzett rajtam keresztül. Szóval tudod, a mennybe is ezt viszem. Nem viszem a házamat, még azt a két bőröndöt se, amit elhoztam. Csak ezt. Ugye hát a mennyországban pont ez lesz. Mindent itt hagyunk. Csak ő átélte hamarabb. És akkor fel lehet tennünk a kérdést. Tényleg minek van értelme az életben? Ne értsenek félre, nem a kertesház ellen beszélek, hanem a szívről beszélek. Ahogy hallottuk, ahol a szíved van, ott ahol a kincsed van, ott a szíved. És a te szíved és az én szívem hol van? Te és én miért élünk? Mi hoz lázba bennünket? Követed Jézust? Vagy csak mondod, hogy követed őt? Vagy csak azt hiszed, hogy követed őt? Isten szellemének ereje, lelkesedése, tüze járja át a szívünket? Vagy oly sok mindennel megteltünk, ami leterheli az életünket? És nem azt jelenti, hogy holnap nem megy be dolgozni, hanem hogyan gondolkodunk az életről. Ez a fiatal ember elmondta, hogy mint egy millió menekült érkezett Kelet-Ukrajnából Lengyelországba. Hát ő is keresett valami munkát, hogy enni tudjon adni a gyerekének, meg a családjának. És hogy annyira belevetette magát a munkába, hogy meg is felekedett az evangélium szolgáltáról. Tette a dolgát, nyilván azért néhány embernek elmondta, hogy hívő, keresztény beszélt, meg voltak, akik ismerték is otthonról. Egyszer csak azt mondja, hogy egy melós odajön hozzá, egy munkás kollégája, hogy figyelj, Márkusz, tudom, hogy neked, te hívő vagy. Nem tudnál egy Bibliát adni? Hát azt mondja, de adod neki egy ukrán Bibliát. Azt mondja, mi részevett, ezek négyen összejöttek, nem hívők, nincsenek megtérve, elkezdték olvasni a Bibliát, és egymásnak magyarázni. Nincsenek megtérve még. Nem jártak gyülekezetbe. Azt mondja, akkor vettem észre, hogy annyi mindent tettem, azt mondja, a Kelet-Ukrajnában, és kemény volt a szívük. És nem érdekelte őket. Most meg azt mondja, az én szívem telt meg minden dologgal, hogy észre se vettem, azt mondja, hogy Isten munkálkodik az életükben. És akkor elkezdett felé szolgálni, beszélt a Lengyel Baptista Szövetséggel vezetőivel, hogy egyeztessenek már az ukránokkal, hogy valami legalább 50 lelki munkás küldjenek ide, mert itt a nyomorúságban ezeknek az ukránoknak úgy megnyílt a szíve, hogy ezek nem is foglalkoztak az evangéliummal, most meg keresik az Urat. És lehetne itt ukrán gyülekezeteket alapítani, ekkor az 1 millió menekült között. Szóval látjuk? Azt, hogy tette a szolgálatot, az nem volt hiába való. Mégse tértek meg az emberek. Aztán meg elfeledkezett róla, és alig vette észre, hogy most meg már megtérnének. Csak nem kéne abba hagyni. Megrekedünk néha, és elfeledkezünk arról, hogy Isten folyamatokban gondolkodik. Egy életnél is. Ha van, akivel találkozunk, és kemény a szíve. És aztán eltelik 10 év, vagy 15, és találkozunk ismét vele, és azt veszük észre, hogy a szíve nyitott. És ha te és én ugyanolyan szellemi állapotban vagyunk, és abban a tűzben égünk, mint 15 évvel ezelőtt, akkor hozzánk fog jönni. Mert azt mondja, hogy figyelj, te vagy az az ember, aki Krisztus képviseled. Te vagy, aki beszéltél nekem róla. Segíts nekem, hogy megtérjek. Halleluja! Isten folyamatokban gondolkodik, a misszióban is. A szív néha nagyon kemény tud lenni. Azt meg kell munkálni. Szeretet által, imádság által, türelem által. Hiába szorod a magad bele. A szív nem fogékony. Tett, ami Márkusz barátunk is. Kemény volt, mint a kő ezeknek az ukrán férfiaknak a szíve. Eljött az idő, megtört. Az ugar feltört. Kész volt a szántóföld a vetésre. Csak már nem volt vető. Az nem volt, aki vessen, mert az már elfelejtette, hogy hát ő van megbízva az Úr Jézustól, hogy hintse a magot, az evangélium ige magját az emberek életében. És fel kellett ismerje, hogy Isten cselekszik ezen a helyen. Ő a barátunk, Márkusz. Áldja meg az Úr a misszióban, és adja meg az Úr, hogy sok ukrán megtérjen, és szülessen egy gyülekezetek. Aztán pedig szabadítsa fel az Úr a háború gyötrelmétől országokat, hogy tudjanak visszaköltözni a saját szülőföldjükre, erőteljes gyülekezetekként. A teremtettségben van egy példa. Azt olvassuk a Teremtés könyvében, hogy Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy a fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem minden, amit Isten alkotott. Így van? És dr. Bob Vajkó bácsi föltett nekünk egy kérdést. Mi az almafa gyümölcse? Az almafa gyümölcse az alma? Hát igen, ugye valaki emlékszik rá. Az almafa gyümölcse az alma, ugyanis mi a fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. Tehát Isten a teremtettségbe kódolta azt, hogy amikor létrehoz Isten egy új teremtést, akkor abban mag van, amely képes a reprodukcióra. Így van? Miért vagyunk ebben a gyülekezetben? Miért tudsz te itt ülni? Hát azért, mert a kereszténységet, amikor elindította Jézus Krisztus a tanítványi közösséget, abban benne volt a jövő magja is. Pál apostolban annyi élet volt, hogy szórt a széllyel az evangélium által mindenfele Európában, és születtek újjá az emberek. És ez a fajta termőképesség benned a Szent Szellem által szintén benned van. Miért? Mert ha új teremtés vagy, Isten ad neked új életet, akkor reprodukcióra képesített, azaz sokasodásra képesített téged. Mi kell hozzá? Megfelelő talaj a körülötted. És ez nem mindig van. Oda-oda kell figyelnünk az emberekre körülöttünk, mert akár egyik pillanatra a másikra megváltozhat az életük. Hallottátok a DVSC szurkolóknak a halálhírét? Hallottátok. Négy fiatal Békés Csabáról, a DVSC Gizela csapatának a mérkőzéséről jött haza, előttük egy kamionnak leszakadt a kereke, átcsapódtak a másik oldal, és fontánsan ütköztek egy másik kamionnal, négy fiatal közül hárman meghaltak. És az egyik fiatal a kolléganőm fia volt. 23 éves fia volt a kolléganőmnek. Én beszélgettem már vele az Úrról. És azt is tudom mondani, hogy érdeklődő volt. Fölhívtam, mikor megtudtam hétfőn. Mit gondoltok, mi volt az első kérdése? Hol van ilyenkor Isten? Miért engedte ezt meg Isten? Mondattam volna neki a sablonszöveget, Isten szeret téged. Értelmezhető? Egy ilyen helyzetben? Ez nem értelmezhető. Így nem lehet evangéliumot hirdetni valakinek. Mondtam neki, hogy senki nem tud a földön válaszolni erre a kérdésre. Ez olyan igazságtalan. Igazad van. Tényleg az. Hogy kinek aratik 20 perc, kinek aratik 20 év, vagy 80, vagy 90, nem tudjuk. Nem tudjuk eldönteni. A válasz erre a kérdés odaát lesz. De imádkozom érted, hogy Isten adjon neked vigasztalást, és a mennyi atya erőt hordozni a gyász és ezt a szenvedést, és segítek neked, ha valamit tudok. Imádkozzunk érte. És akkor megkérdeztem a kollégáimat. Van a Bibliában egy rész. Jobb a gyászolók házába menni, mint a vigadozókéba. Szerintetek ez mit jelent? Mert nincs megmagyarázva. Mit jelent ez az igevers? Ez a gondolat. És akkor lehet a talaj kész. Válasz nincs, mert szenved az ember egy ilyen nyomorúságban, mert nem tudja, hogy miért történik, és ez borzasztó, mert gyerekét elveszteni valakinek, az egy borzasztó. Így vesztett el az atya gyerekét, érted, és értem. És az borzasztó. Az nagyon nagy ár. És el lehet mondani, hogy a gyászolók házában azért jobb menni, mint a vigadozókében, mert a vigadozó nem törődik semmivel. A gyászolók házában meg legalább idejében szembesül az ember azzal, hogy egyszer vége van az életének. És meg kell állni az Isten ítélőszék előtt. És számot kell adni mindenért, amit az életben cselekedett. És Krisztus Jézus által van egyedül üdvösség és szabadítás. És bűnbocsánat és örök élet. Nem tudjuk, hogy akik felé szolgálunk és beszélgetünk velük, mi fog velük történni. De mivel egy ebédnél, amikor együtt ebédeltünk ezzel a hölgyel, beszélgettünk az evangéliumról, beszélgettünk Isten igéről, a következő beszélgetésnél tudtam neki vigasztalást szólni, mert ezt nem lehet kibírni, be lehet őrülni. Tehát egy ilyenfajta gyászt, ezt nagyon nehéz feldolgozni. Ugye az ember, még ha nem is volt benne, mert fogalmunk sincs igazán, mit él át valaki, de megpróbál beleérezni. De az előző beszélgetés útján már könnyebb volt ebben a nyomorúságban hirdetni neki az evangéliumot. Az Isten kegyelmének üzenetét. Hiába volt a beszélgetés? Nem tért meg. Ugye most látjuk, hogy nem. Néhány hónap, vagy fél év múlva látszik, hogy nem volt hiába az a beszélgetés, bár úgy tűnt, hogy nem lett belőle megtérés. Pál akkor se hagyta abba, amikor nem ugrottak a nyakába a témba. Mondja, jó, majd még meghallgattunk téged. Érdekes filozófia. Bennünk van a megsokszorodás magja. Meg kell osztanunk az evangéliumot az emberekkel. Ott mi a tanítvány gyümölcse? Egy másik tanítvány. Mutasd magadra. Az én gyümölcsöm, mondd utána, az én gyümölcsöm egy másik tanítvány. Benned van 1, 2, 10, 100, 1000, nem tudom mennyi, potenciális lehetőség arra, hogy emberek ismerjék meg Krisztust. Ez nem tőled van. Isten szelleme által van beléd helyezve, mert az új teremtésnek természete az, hogy szaporodik. Reprodukcióra képes. Amen. Ezt nem csinálni kell, hanem engedni kell, hogy működjön. Nem kierőszakolni kell belőlünk, hanem megosztani az embereket, kell az evangéliumot, és tisztán kell látni, hogy csak Jézus Krisztus által van üdvösség. És nincs más út. És ezt tenni a legnagyobb együttérzései szeretettel. Nem pedig feladatként, kényszerből, lerohanva az embereket. Igaz? De észrevenni. És ha te beszélgetsz valakivel, tudja, hogy te hívő vagy, kihez fog menni, amikor érdekelni fogja? Hát ahhoz fog menni, akiről tudja, hogy megvannak a kérdéseire a válaszok. De hogy fogja megtudni, ha te nagyon aranyos vagy és mosolyogsz? Mert Pál apostol azt mondja, hogy emlékezzetek rá, hogy hogyan éltünk közöttetek. Néha mi megelégszünk ezzel. Én úgy élek, hogyha valaki akar, megtérhet. Kedvesem, ez a minimum. Tehát nyilván ez a minimum. Hogy úgy élek, hogyha valaki látja az életemet, és mikor beszélek, az nem húzza át az életem. De ha nem beszélek, és nem mondom el, a mag az evangélium igéje. A mag nem az életem, az életpéldám. Az életpéldám csak a beszédemet támasztja alá. De a mag, amit hintenünk és szórnunk el az emberek életében, az az evangélium igéje. Termés, megtérés csak az evangélium által lehetséges. És úgy lehetséges, hogy akinek a szívébe bejut az evangélium. De amit csak aranyosan élünk, és mosolygunk, és tök kedvesek vagyunk, és segítőkészek vagyunk, és nem hintjük a magot az emberek életébe, tehát nem beszélünk arról, hogy mi változtatott meg bennünket. Kiben hiszünk, és miért? Akkor honnan fogják tudni, hogy hozzánk jöjjenek? Majd jönnek hozzánk kölcsönkérni, mert látják, hogy olyan aranyosak vagyunk. De nem akkor fognak hozzánk jönni, amikor a lelki válságba kerülnek, hogy feltámad bennük az Isten keresés. Csak akkor fognak hozzánk jönni, ha tudják, hogy bennünk ott van a mag, az ige mag, ami bennük életet hozhat. Mert Pál azt mondja, hogy én követem Krisztust, ti pedig engem. És így megy tovább az élet. És azért ülsz itt, és azért ülök én itt, mert voltak mindig olyanok a kereszténység történelmében, akik felismerték, hogy bennük van az élet, és ez az élet nem önmagukért van csupán, hanem hogy megsokszorozódjon másokban. És az evangélium az életképes, és életet fakaszt. Amen. Nem te fakasztasz életet, és néha ez a problémánk. Hogy azért élünk meg kudarcokat, mert azt hiszük, hogy ezt nekünk kell megcsinálni. Nem. Neked tudod, mi a dolgod? Hintsen a magot. Meg munkáld a földet, a szeretet által, a türelem által, a beszélgetés által. Néha az imádság által, a várakozás által. Néha a konfrontáció által. Bölcsességgel a Szentlélek által. Munkáld a földet. A fáradozó földművesnek kell először részesedni a gyümölcsből. De ha nem fárad valaki, nem munkálja a földet, nincs kapcsolata világemberekkel, nincs szeretet kapcsolata más emberekkel, nem beszélget az életről, és nem beszélget ezzel kapcsolatban természetes módon az élő hitről, Jézus Krisztusról, akkor hogyan juthatnánk el odáig, hogy a szív megnyílik? És akkor itt az idő, add át az életet Jézus Krisztusnak. És ez minden tanítványban ott van potenciálisan. Ne temesd el azért, mert rosszul gondolkozol, ne temessük el azért, mert megtelik a szívünk világi dolgokkal, a testnek a dolgaival, vagy a kudarc élményekből fakadó félelemmel, csalódottsággal. Pál ezt megharcolta, végig gondolta. Azt mondta, az én igehirdetésem nem öncélú. Én nem magamat reklámozom. Én nem azért jöttem ennyi 100 kilométert, ennyi 1000 kilométert, mert én magamat akarom itt fényezni Európában. Én azért jöttem ide, hogy a bennem lévő élet, tehát megosszam másokkal. És az élet magját hirdessem másoknak. Hány mag van egy almában? Hát mit tudom, én néznek rá, én se tudom. De hogy nem egy, az biztos? Tessék? 5-6-7, nem tudom. Nem vagyok én se agrár szakember. De majd felvágjuk, este megszámolom. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy nem egy. De mondok még valamit nektek. Hány alma van egy almában? Nem. Annyi alma fa? Annyi fa? És még, és még, és még. Értitek? Ilyen potenciális élet van benned. Mi kell hozzá? Föld? Mi kell hozzá? Hintenni a magot. És mi történik? Sokasodik. Miért? Mert magától terem a föld. És nem neked kell termelni. Neked kell vetni. Ezt nem teszi meg helyetted senki. És helyettem sem. És ugye a gyülekezetnek a gyümölcse egy újabb gyülekezet. És annak is egy újabb gyülekezet. És annak is egy újabb gyülekezet. Miért vannak gyülekezetek a világon? Mert gyülekezetek megértették, hogy nem öncélú életet kell éljenek, hanem minden gyülekezetben benne van a potenciál, hogy újabb gyülekezeteket hozzon létre. Csak fel kell nőni, és meg kell érni rá. És a tesszalonikai fiatal gyülekezet, az egyéves gyülekezet, vagy még lehet annyi se volt, azokból már mentek széjjel, és mondták a haveroknak, a barátoknak, ismerősöknek a szomszéd településeken is, a rokonnak, sógornak, komának, hogy figyelj, itt volt ez a Pál apostol, mondott valamit. Gyere, hadd mondjam el neked is. A bolond vagy te. Jó van, nem baj. De hogy van ez? Én is akarom ezt. És akkor már Pál apostol a következő útján, a harmadik útján, amikor látogatja gyülekezeteket, olyan gyülekezeteket is látszott, ahol nem is járt egyébként, és nem is olvasott, hogy prédikált volna. De tudta, hogy vannak gyülekezetek már ott. Miért? Mert minden gyülekezetben benne volt a potenciális élet, amelyet képes volt megosztani. és nem is egy gyülekezet van egy gyülekezetben. Gondoljatok bele, hány gyülekezet nem születik meg ma a világon? Pusztán azért, mert öncélúak az emberek, öncélúak a gyülekezetek, maguknak élnek. Hány gyerek nem születik meg, mert az emberek önzőek? Mivel kell megküzdeni egy családnak, amikor gyereket vállal? Sok esetben a félelemmel és az önzéssel. Magát félti az ember. És amikor e felett győz, örömmel fogadja az életet, amelyet Isten ad. Nyilván most nem azt szeretném mondani, hogy mindenki 20-30 gyereket vállaljon, nem erről van szó, mert felelősség is kell ahhoz. Természetesen. És ugye Jézus maga ad példát nekünk arra, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Jézus maga ad példát arra, hogy letette az életét Isten kezébe, az Atya kezébe, hogy megsokszorozódjon az élet, amelyet ő elindított. És ne feledjük el, hogy az élet megsokszorozódásában csomó bibliai példát látunk. Jézus nem az, gondoljatok bele, mikor Jézus elkezdte a szolgálatát, mi volt az első dolga? Hát tanítványokat fogadott. Bemerítkezett, másnap megy bemerítő Jánoshoz, bemerítő János rámutat, azt mondja, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Mikor ezt mondta, azt mondja János, hoho, hallottuk tegnap, hogy íme ő az, akire látod a leszállni a szent lelked alapformájában. Tehát ő a Mesiás. Nem igazán értették, mikor ez mit jelent, meg hogy testben van, meg itt jár, ugyanúgy néz ki, mint mi, és rabbi kinézete van, de hogy ezt nem értették, de azt hallották, hogy ő az Isten báránya, ő a Mesiás. És mit csinál András és János? Oda mennek Jézushoz, és azt mondják, rabbi, beköltözhetünk a házadba? De hol a lakásod? A kor mester tanítvány kapcsolatában ez azt jelentette, hogy valaki vállalt valakit tanítványnak, akkor befogadta a házába. És akkor évekig ott lakott nála. És volt, aki közelebb volt a mesterhez, volt, aki távolabb. Szokták mondani, hogy aki közel volt, az kapta a nyaklevesnek hamarabb. Pál apostol mondja a Biblia, hogy hol ült Gamálielnél? A lábainál. Pál eminens diák volt. Kimagaslott a tanítványok között. Azért volt olyan közel Gamálielhez. És mivel Péter közel volt Jézushoz, ezt hallottuk a múlt héten is, ezért karolta őt át, és mondta, hogy nem történhet meg ez veled, hogy te meghalljál. Fellépett ugye egy szintet, de ezt hallottuk a múlt héten. Tehát Jézus tanítványokat hív el, hogy a benne lévő élet megsokasodjon. Így gondolkodik. Tanítványokban gondolkodott. És látjuk, pünköstkor hirdetedik az evangélium, 3000 lélek csatlakozik. A gyülekezethez megtérnek, új életet nyernek, bemerítkeznek, és csatlakoznak a gyülekezethez. Jeruzsálemből az üldözés miatt, például Antiókiába zendül az evangélium, elindul a világmisszió. Jeruzsálemből kizendül az evangélium Samáriába, Fülöp prédikál, megtérnek emberek, majd elragadja a néptelen útra, és találkozik a etióp kincstárnokkal, és az egyház hagyomány úgy tartja számon, hogy eljut Etiópiába az evangélium. És még egy példa, Epafrász valószínűleg megtér Efézusban, megalapítja a kolossé gyülekezetet, és onnan már azt olvasod, míg a kolossé gyülekezetnek írja a levelet 60-62-ben Pál a római fogságából, tehát gyakorlatilag a efézusi misszió után egy olyan 8-10 évvel, hogy Nymphát is köszöntöm Laodíciában, a testvéreket, és Nymphát, akinek a házában már gyülekezet van. Tehát Efézusban szolgált Pál apostol. Ott 2 évig prédikált. Ott megtért egy ember, úgy hívták, hogy Epafrász. Ő plantált egy gyülekezetet Kolosséban. És a kolossi gyülekezetből már kizendül az evangélium, és Hierapolisban és Laodíciában is találunk gyülekezeteket, ezt meg lehet nézni a kolossi levélben, hogy ezekre van ott hivatkozás. Miért? Mert az efézusi gyülekezetet úgy plántálta Pál, hogy abban benne volt a megsokszorozódás ismerete, potenciája és ereje, az életerő. Miért? Mert Isten tette bele. Nem Pál tette bele, mint hogy Pálba se. Tehát azért mondta, Szentlélekkel és erővel. Ezt nem lehet elválasztani kettőt egymástól. A reprodukciós erő a Szent Szellem által van bennünk. Mint hogy az életerőt Isten adta az emberben, a fizikai emberben, a testi emberben, ugye szellemi emberben, ennek képére, ott van a megsokszorozódás képessége. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Ezt mondja a Biblia? Baj van a fülemmel. Nagyon-nagyon baj van a fülemmel. Nem esik jó kimondani? Ha belegondolsz, benned van az élet. Hidd már el. Ne engedd, hogy elringasson az ördög. Ne engedd, hogy emberi testi erőre támaszkodjál. De hidd már el, hogy benned van az élet. És nálad van a mag. Az örök élet beszédének magja. És amíg nem születtél újjá, akkor neked itt az idő, hogy add át az életed Jézus Krisztusnak. Mert nem lesz benned élet attól, hogy itt vagy, vagy eljársz valahol, vagy Bibliát olvasol. Még attól se, hogy imádkozol. Jézus Krisztus által van élet. A benne vetett hit által, hogy neki adod az életedet, bármi jön is. Bármit mond apuci. Igaz, Miriam? Nálunk is balhé volt. Ma már nincs. A Biblia alapján, ugye kérdésként van megfogalmazva, de egy kijelentés is ezek után, hogy akik megtérnek, újjászületnek, és a gyülekezetek, amelyeket az Úrhoz létre, abban benne van a megsokszorozás képessége. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele. És valóban így van. Vannak kemény szívű emberek, és akik ott voltak a missziós konferenciát, csak azokért hoztam el. Ugye vakság és rabság, ezzel beszéltünk, hogy az emberek ebben a szellemi állapotban vannak. Hát ne csodálkozzunk, hogyha egyből nem ugranak a nyakukban. Ezt áttöri a szeretet, áttöri a törődés, áttöri a bizonyságtevés, áttöri a részvétnyilvánítás. Mert az emberekben feltámad a vágy, hogy megismerje azt, aki benned van. És van, akinek ez 10-15 évig tart. De ha nem is látjuk, hogy másképpen nem lesz benne élet, ha elhisszük, hogy a vallásos istenfélelem pusztán elegendő, akkor becsapjuk magunkat meg a másik embert is. Vagy azt gondoljuk, hogy azért, mert van valaki kemény, az 10 év múlva is kemény lesz. Higgyük el, hogy Istennek van hatalma arra, hogy azt, amit befektettünk 10 évvel ezelőtt, ha felhasználja 10 év múlva. Így van? Billy Graham társaságnak egyik munkatársa vizsgálta, hogy miért térnek meg egyik helyen sokan, mikor Billy Graham prédikál, és miért térnek másik helyen kevesen. És azt mondta, hogy attól függ, hogy hogy vannak elkészítve az emberek szívei. Tehát hol tartanak az Istennel kapcsolatosan. Tesszalonikában azért értek meg sokan, mert sok istenfélő ember volt. Tehát volt valamiféle vallásos elő, Isten keresés már bennük. De akik nagyon kemények még, vagy valami természetfeltét csak megsejtenek, vagy kezdnek tudatára ébredni annak, hogy Isten létezik, vagy érdeklődni kezdenek Isten iránt, majd megismerik a keresztény hit alapjait, majd megragadja őket az evangélium, pozitívan viszonyulnak az evangéliumhoz, tudatára ébrednek Isten előtti állapotuknak, hívás halnak a döntésre. Itt egy komoly pont. Tehát ha látod, hogy az emberekben megszületik az, hogy megérezték azt, hogy elveszettek, hát akkor mondd már meg nekik, hogy át akarod adni Jézusnak az életedet. Itt a lehetőség. Ez nem rólam szól, hanem róla egy esély. És mindjárt fogok adni erre lehetőséget ma is itt, akik itt vagyunk. Hogy át akarod adni a Jézus Krisztusnak az életedet. Mert úgy vagy itt már, hogy az állapotoddal tisztában vagy. Hogy csak az Úr tud rajta segíteni, és ő meghalt a te bűneidért. Megjön a hívás, megtérésre jut, és kész a hitre, azaz, hogy bízzon az Istenben, és átadja az életét Krisztusnak. És innen jön a tanítvány nevelésnek az elemei. Kiértékeli a döntését. Sok esetben ugye, mikor megtérünk, akkor nem is értjük, mi történik velünk. Annyira új az egész. Idő kell, amíg feldolgozzuk azt a változást, amit a Szentlélek végez az életünkbe. Így van? Így volt, amikor megtértünk, nem? Nem is nem értettük, hogy mi történt, annyira új volt az egész. Pedig hallottuk előtte, meg tudtuk az agyunkkal. De a szellemünkben a Szentlélek olyan dolgot végzett az ige által, hogy nem is fel kell dolgozni. Idő kell, míg az emberben összerakja segítség által az Isten, tanítás által, hogy akkor most hogy is vagyunk. Elkezd gyülekezetbe járni, bekapcsolik a tanítványi közösségbe, a tanítványi életbe, növekszik Isten ismeretében, erősség a keresztény jelleme. Ugye nem egyből, hát ez egy folyamat, míg változik az ember, megerősödik jellemben. Hát, mikor megtér valaki, ott még egy csomó munkája van Istennek az életében, meg aztán utána is. És sorolhatnám. Sorolhatnám tovább. És akkor egy folyamat, de ezzel már most nem foglalkozunk, mert sokat beszéltünk róla. Az Isten igéje tehát azt mondja, hogy az evangélium ereje által, amikor valaki befogadja az igét, benne van az élet potenciája. Amíg nem fogadta Jézus Krisztust, amíg nem fejezte ki egy döntéssel, hanem pusztán szimpatizáns. Tetszik a dolog neki, végül is hisz Istenben, de még nem hozott döntést. Nem mondta azt, hogy Úr Jézus, bocsáss meg a bűneimet. Tisztíts meg, neked adom az egész életemet. Adj nekem egy új életet. Amíg az ember ezt a döntést meg nem hozza, addig nem történhet változás, mert nem fogja rátörni az ajtót az Isten. Megnyitja Isten a szívedet, de mindaddig, amíg nem mondod ki te magad, hogy itt vagyok, Uram, értem, hogy szólsz hozzám, szükségem van rád. És ha ezt megteszed, az életet Isten adja benned. A változást Isten végzi benned. A Szentlélek által munkálkodik benned. Megeleveníti az evangéliumot. Szeretném, ha elcsendesednénk, és nem sokára adok lehetőséget, hogy helyeden felállva jelezd azt, ha át akarod adni Jézus Krisztusnak az életedet. Gondold ezt meg, harcold ezt meg, imádkozunk érted, és bátorítunk téged. Így tettük ezt mi is annak idején. És nem volt ez másképpen a mi életünkben sem. Ugyanígy hoztunk döntést, amikor megadta Isten ezt a kegyelmet az életünkben. Ha úgy vagy itt, hogy nem adtad még át az életedet Jézus Krisztusnak, bátorítalak, hogy tedd meg, egy rövid csendes imádság után, nem sokára kérni foglak, hogy állj fel a helyeden, hogy imádkozzunk együtt, a felállásodat tudod kifejezni azt, hogy Istenem, itt vagyok, elfogadom a bűnbocsánatot. Hiszek Jézus Krisztusban, neked adom az életemet. Ha megszólított most téged az Úr, és akarod ezt az életet, szólt a te szívedhez, tudod, hogy rólad van szó, téged akar megmenteni most az Isten, kérlek állt fel a helyeden, hogy tudjunk együtt imádkozni, fejezd a felállásoddal ki azt, hogy itt vagyok, Uram, hiszek benned, köszönöm, hogy meghaltál értem. Ha nem döntöttél még az Úr mellett, akkor itt a lehetőség, mint akkor Tesszalonikában, Bérában, vagy Filippiben hirdetett az evangélium, ugyanígy hirdetetik most is, közöttünk is, és hirdetetik majd általad is, aki általad az életedet Krisztusnak. Ha bárki van itt, kérem, állj fel a helyedem, hogy tudjunk együtt imádkozni, és mondd azt, itt vagyok Istenem. Törjél le minden lánc, és minden kötelék a szívedről, az életedről, ami megpróbál téged visszatartani. Van-e bárki itt közöttetek? És még egyszer kérdezem, hiszen mi felelősségünk az, hogy a döntés lehetőségét újra és újra, amíg élünk és lehet van bennünk, felajánljuk. Van-e bárki közöttetek, akiben mozogott, ott van benned, a torkodban van a szíved, és tényleg Isten szólongat téged, és érzékeled azt, hogy Isten szól és hív téged. Ha bárki van, akinek eljött az idő, mennyi atyám, köszönöm neked a kegyelmedet, és hálás vagyok neked, hogy az életnek magját helyezted el a gyülekezetben, az életnek magját helyezted el a hívő emberek életében, szívében. Imádkozom, Uram, hadd legyen a szemléletmódunk és a gondolkodásmódunk Krisztus követő. Hadd adjuk úgy tovább az evangéliumot, hadd adjuk örökben a keresztény Krisztus követő életet gyermekeinknek, szellemi gyermekeinknek, hogy elmondhassuk, hogy kövess engem, mint hogy én követem a Krisztust. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.